Képzeljük el, hogy pár ezer évvel korábban, amikor az emberek a Marssal találkoztak, mit gondoltak akkor róla? Azt, hogy ő egy isten, a hadisten. Magyar neve a Marsnak, legalábbis a régi népi elnevezése az, hogy hadakozó csillag. Ugye a vérvörös színéről nevezték el így. Olyan isten volt, aki látható volt az égen, egy fénypont formájában, amíg viszonylag össze-vissza mászkált, hol előre, hol hátra. Aztán az istenkép után a csillagászat tudományá alakulásával úgy gondoltunk a Marsra, hogy egy bolygó csillag. Az álló csillagok között egy olyan, ami bolyong. Ma pedig már kezdünk nem bolygóként gondolni a Marsra, hanem, és ez egy nagyon fontos dolog, helyként, helyszínként. Sőt, hát a planetológiában mindenképpen tájakként, tájak együtteseként, tájképeket láthatunk a Marsról, a Marsra leszállt szondák lényegében tájképeket közvetítenek, és látható, hogy ezek különböző tájképek, különböző tájakról készültek, tehát egy nagyon változatos felszín, formakincs tárul a szemünk elé, ami mind valamilyen helyhez kötődik a Marson. Tehát ha csak azt mondom, hogy a Marsra leszállt egy űrszonda, az nem nagyon jelent semmit, az annyit jelent, mintha azt mondanám, hogy én a Földön lakom. Persze nagyon sokat jelent. De most már meg tudjuk határozni, és meg kell határozni azt is, hogy hová szállt le, milyen helyszínre szállt le az űrszonda. És ezek a tájak, tájegységek, ezek egyéniségek is egyben. Na most a tudomány most úgy tűnik, hogy arra felé megy, legalábbis a terminológia szempontjából mindenképpen, amit hallottunk is néhány előadással korábban, hogy azt vizsgálják, hogy milyen a Marsnak a geológiája, azt hallottuk, hogy milyen a topográfiája, illetve a sugárzási környezet, geofizika vagy meteorológia. És itt úgy látom, hogy kimarad a Mars vizsgálódásából a földrajz szó, ami persze nem a földet kell érteni, a geológia is a földtan, tehát az is a földhöz kötődik, mint szó, de persze nem az összes bolygóra igaz, de a földrajz, ami a helyekkel foglalkozik, az valahogy elsikkad emellett. És hogyha a földről hozok föl példákat, azt mondom, hogy gondoljunk az Antarktiszra, vagy gondoljunk Melbourne-re, vagy Chile-re, vagy Moszkvára, akkor a fejünkben mi ugrik be először, valószínűleg, ki lehet próbálni, egy térkép, egy földtérkép, és azon gondolatban rámutatunk erre a helyszínre. Ez az, ami nincs meg nekünk, vagy az átlagembernek semmiképpen a Marsról, ami a leginkább, hát a Hold mellett földtérképezett égitest. Tehát ha azt mondom, hogy Áris völgy, vagy Áris Wallis eredeti elnevezésben, vagy Gusev kráter, vagy azt mondom, hogy krízes égség, akkor lehet, hogy mondjuk a Gusev kráterről eszünk bejut a szonda, vagy szemünk előtt megjelennek azok a fényképek, de semmiképpen nem ugrik be egy térkép, hogy azon, ahogy a Föld esetében beugrana, a helyszínt meg tudjuk mutatni, hogy ez hol is van. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy így tekintsünk egy másik égitestre, mint a mi Földünkre, ami helyszínekből áll, és ha megnevezünk egy helyszínt, vagy ha megmondjuk azt, hogy hova szállt le egy szonda, akkor azt lássuk a szemünk előtt, hogy ez hol is van. Azon a sok-sok táj mozaikon belül, ami a Marsot jellemzi. Na most ez az előadás persze a térképekről szól. A Mars térképezésének a története az ott kezdődik, amikor először távcsőben néztek a Marsra. Huygens például látott valami sötét, háromszögszerű foltot, ez a Syrtis Major, ma már tudjuk, hogy ez egy albedó folt, az albedó azt jelenti, hogy sötét vagy világos, milyen a fény visszaverő képessége. Az első térképek albedó térképek voltak, tehát csak azt mutatták, amit a távcsőben a Földről látni lehet, hogy hol sötétebb a felszín, hol világosabb. Ma már tudjuk, hogy a sötétebb felszín az a bazalt homokkal fedett felületet jelent, és a Syrtis Major az egy olyan vulkán, ami bazaltból épül fel, és az arról a szél által szállított homok miatt sötét az a sötét, amit látunk. A következő lépés az volt, hogy már nem csak foltokat látunk, hanem látjuk a felszíni alakzatokat is. A Föld esetében, hogyha egy albedó térképet készítenénk, akkor mit látnánk? Látnánk mondjuk a sarki sapkákat, vagy jéggel fedett területeket, látnánk a kontinensek és a tengerek határoló vonalait, nagyon élesen elkülönülve. Tehát itt Földön is lehet albedó térképet készíteni. De a hegyeket is akarunk látni, vagy felszínformákat, a földrajzos Marsnak érdekes területeket, akkor oda kell menni a Marshoz, mert a kráterek például, amik a legnagyobb ilyen alakzatok, azok csak onnan láthatók Mars körüli pályáról. Tehát Földön még a Hubble űrteleszkóp sem tud krátereket megfigyelni, mint domborzati alakzatokat, csak az albedót. Azt persze elég részletesen. Tehát, hogyha tovább akarunk menni a felszín megismerésében, egy teljesen új forma kincset tudunk megismerni, ha oda megyünk. És minél közelebb megyünk, illetve a távcsöveink, vagyis az űrszondáknak a kamerái minél közelebbi képet tudnak mutatni, minél nagyobb felbontóképességgel, akkor annál változatosabb forma kincset láthatunk meg fölülről, és a képzeletünkben, vagy pedig az űrszondák, a leszállt űrszondák, vagy roverek révén pedig már háromdimenziós tájképeket is alkothatunk. Tehát a tájkép megjelenik itt. Minél közelebb megyünk, annál érdekesebb. Ha legközelebb megyünk, egy mikroszkóppal például, amire most már van példa, akkor már a tájkép is eltűnik a szemünk elől, és a fától nem látjuk az erdőt, de akkor látjuk a faleveleket például, vagy a kőzetszemcséket. Tehát így egyre kisebb léptékben megismerik, vagy egyre nagyobb léptékben megismerik a Mars felszínét, és minden egyes lépéssel egy teljesen új világ tárul a szemünk elé. Ugye a kráter az albedó foltokhoz képest egy új minőségi ugrás. A közelképeken mutatott kisméretű alakzatok, mondjuk egy porttölcsér nyoma a felszínen, egy dűne, vagy egy dűnemező, vagy a DDS-ek, amikről elég sok szó esett. Ez mind azért tudjuk, hogy ezek egyáltalán léteznek, mert most már olyan nagy felbontással tudjuk. Tehát ez a Mars felfedezésének, úgymond a térképi története, ami gyökeresen eltér a Föld felfedezésétől, ahol ugye a legrészletesebb felszínformát ismerjük meg először, ahogy a felfedezők mennek mondjuk a Szibériában kelet felé, Amerikában pedig nyugat felé, nagyon részletesen föltérképezik, de ők még nem látják a nagy képet, amit meg az űrszondás felfedezések révén mi először ismerünk meg a Marsról, vagy bármelyik másik égitestről. Egy probléma a térkép készítésben az, vagyis hogyha térképeket készítünk, akkor ugye ez nem csak tájakról szól, hanem ez egy nagyon matematikailag megfoghatónak kell lennie, hiszen méréseket kell végezni a térképeken. Az először is meg kell alkotni egy koordinátarendszert, aminek van egy kezdőpontja, mind földrajzi értelemben, vagyis mind a Mars felületi értelmében, tehát egy Mars felszínén, mind pedig magassági értelemben. Mik a marsi koordinátarendszernek az alappontjai? A szélesség alappontját az egyenlítő kijelöli, amit a forgástengely jelöl ki, tehát itt nem nagyon kérdéses az, hogy hol van az egyenlítő és hol van a sarokpont. A hosszúság az már egy kérdés, az egy emberi megállapodás kérdése. Tehát hol van a nulladik hosszúsági kör, hol van a marsi Greenwich-nek a vonala? Ez egy hosszú történet, ami az első albedó térképekre vezethető vissza, amikor német tudósok meghatározták azt, hogy mennyi a marsi napnak a hossza, és ők a Mars forgásában azt nézték, hogy ezek a foltok mikor térnek vissza ugyanabban az állásba. És az alappontnak egy olyan nagyon jó kivehető foltot vettek, ami valahol volt a Marson. Ezt nevezték el mondjuk nulla pontnak. És később a tradíció az továbbment, de finomítani kellett ezt a foltot, egy ponttá, és ez egy kráter lett, amit Airy-nek neveztek el, arról az emberről, aki a Greenwichi Obszervatóriumot vezette, amikor a Greenwichi délkört is meghatározták. Tehát az Airy kráter az egy nagyobbik kráter, abban van egy kisebbik kráter, és a kisebbik kráternek a középpontja az a nulladik marsi hosszúsági kört jelöli ki. Ami egyébként a meridiáni plánumot, vagy meridiáni fennsíkot is metszi nagyjából. A nulla magassági szint pedig, tehát honnan számoljuk azt, hogy hány méter magas valami, vagy hány méter mély valami a Marson, az pedig egy pár évvel ezelőtt óta egészen más, mint pár évvel ezelőtt előtt. Először a légnyomáshoz kötötték. Az, hogy 6,1 millibár légnyomású terület, amit ez kijelöl egy felszínt végül is, egy felszín magasságot, egyszerűen meg lehet mérni ezt a légnyomású területet, az lesz a nulla szint. Ma már ez nem eléggé precíz, hanem a Mars középpontjától számított 3390 valahány kilométeres magassági szint lett a nulla szint. Ez a marsi tengerszint, persze nincsenek tengerek, tehát ez csak a meghatározás ilyen. Az aeroidnak a szintje, tehát geoid, az aeroid is valahogy kinéz, és ez az a szint, amit a gravitáció is persze kijön. Most, hogyha azt halljuk, hogy a Olympus-hegy az 27 km magas, vagy 26 km magas, akkor nem a marsi alapszinttől, vagy dátumszinttől 27 km, hanem a környezetétől 27 km magas. Tehát, hogyha a Mars térképeket itt a hallgatók forgatják, és azt találják a Olympus-hegyre, hogy az 21.000 valahány száz méter, akkor ez ettől a alapszinttől 21 km, de a mellette levő síkságok viszont mélyebbre süllyednek. Tehát ez a legmagasabb pont a Marson, és a naprendszer legmagasabb vulkánja is, a legmélyebb pont pedig a Hellas medencében található, ettől a nulla szinttől 8800 méterre lefelé. De a légnyomás az itt visszajön annyiban, hogy a légnyomás meghatározza, vagy akár egy topográfiai térkép, tehát azok a nagyon szép színes térképek, amiket a NASA kiadott például, azt nem csak úgy lehet értelmezni, hogy hány méter magasan, vagy hány méter mélyen, hanem mennyi az adott területen a légnyomás. Hiszen minél magasabbra emelkedünk, annál kisebb levegőoszlop van fölöttünk, annál kisebb a légnyomás, minél mélyebbre ereszkedünk, annál nagyobb a légnyomás. Ennek a Marson azért van nagy jelentősége, mert hogyha mélyebbre emelkedünk, akkor nagyobb légkör van fölöttünk, és az üvegházhatás is ettől nagyobb, kisebb lesz a felszíni hőingás, kicsit melegebb lesz. Ezért is gondolják néhányan azt, hogy a Hellas medencében lenne érdemes először leszállni, hogy ott lehet először az élet valamikor terraformálással megpróbálkozni. Tehát ez egy jelentős változás. Persze, ha mi fölmegyünk a Mount Everest tetejére, akkor mi is érzékeljük, hogy ez egy jelentős változás, hogyha a légnyomás megváltozik a hőmérsékletben is, vagy a klímában is. A Mars térképek koráról. Amit itt látunk, ugye az a Mars ma. És ez egy 2001-es térkép, tehát most már föl lehet tűzni még két űrszondát rá, hogy az ott leszállt. De ha megnéznénk azt, hogy 50 millió év múlva milyen a Mars, vagy 50 millió évvel ezelőtt milyen volt a Mars, akkor se látnánk nagyon nagy különbséget ahhoz képest, mint ami ezen a térképen látszik. Néhány kráterrel több, néhány kráterrel kevesebb, de mostanában már a kráterek se hullanak olyan nagy számban, mint 4 milliárd évvel ezelőtt, tehát már az se nagyon számít. A Mars ebből a szempontból nagyon jól térképezhető, mert millió évre előre megcsináljuk a térképet, és az jó lesz majd valamikor, ha az következő értelmes faj eljön a Földön, ők is tudják használni. Ugye a Földnél ez nem így van, hiszen a Föld 50 millió év múlva, illetve ennyi idővel ezelőtt egészen máshogy nézett ki, a kontinensvándorlás miatt, az erózió miatt, hegységek emelkedtek ki, hegységek tűntek el, folyók tűntek el, folyók születtek. Tehát a Mars térképe ebből a szempontból egy sokkal nagyobb időtartamot is fölölel, mint bármilyen földi térkép, akkor a Földnél el kell készíteni a földtörténeti korok szerinti térképeket. Ami viszont gyorsan változik, és erről is sok előadást hallhattunk, ez a Mars klímája vagy éghajlata, tehát a Mars éghajlati térképek, azok nagyon gyorsan, vagy nagyon gyorsan, tehát azokban viszont van változás, tehát a sarki sapkák, amelyek itt föl vannak tüntetve ilyen fehéres színnel a mérés az északi sarkon, azok ugye a nyári állapotát mutatják a sapkáknak, télen sokkal nagyobb, tehát már egy évszakos változás is van, földi léptékkel mérve két éves változás, de hát az is lehetséges, amit most nemrég az interneten láttam, hogy a NASA-nál elkészítettek egy ilyen szép rajzot, hogy majdnem az egyenlítőig fehér dér borítja a Marsot, tehát egy marsi jégkorszakkor, mint a hógolyóföld elmélet szerint valamikor 700 millió meg 2,5 milliárd évvel ezelőtt a Föld befagy az egyenlítőig. Máskor pedig eltűnik a jégtakaró. Tehát ilyen változások lehetnek. Plusz, ha erre a kék Mars elméletre gondolunk, akkor persze olyan térképeket is lehet rajzolni, amelyeken a mélyebb területek kékkel vannak borítva, azokon a rövid időszakokban, amikor azt esetleg folyékony víz tudta fedni. Hogy fedhette. Na most, amiről az előadásom szól, akkor azt is bemutatnám. Hogy miért is én beszélek erről, meg miért is beszélek mindenről. Bolygó térképekről. Készítettünk egy sorozatot, amit kint is láthattunk, ami egy nemzetközi együttműködésben készült. Moszkvából származik ez az ötlet, tehát Amerikán kívül is van élet, meg főleg térképészet, planetológia, ahol egy moszkvai egyetemen készítették el ezeknek a térképeknek az alapjait, kiadták Németországban, és az alapötlet az volt, hogy több nyelvű térképeket készítsünk. Nem a névanyagban itt még, hanem a mellékszövegben, tehát hogy több ország diákjai lényegében forgathassák, úgyhogy meg is értik azt, hogy miről van szó azon a térképen. És mi a közép-európai verziót készítettük el itt az ELTE-nek a planetológiai csoportjában. Készült egy Mars térkép, egy Vénusz térkép, egy Hold térkép, egy Merkur térkép, és most készül a Phobos-Deimos térkép. Ez a kiadás néhány díjat elnyert egy térképészeti versenyen, hoppá, angol szó is benne van a telnézést, és több kiadásban elkészültek, tehát javítjuk, meg szebbé tesszük folyamatosan a térképeket. és egy későbbi mintának, tehát fejlesztjük tovább, azt tekintjük, hogy a földrajzi térképekhez hasonlóvá tesszük tematikájában, és több réteget teszünk rá. Egy érdekes kérdés az, hogyha oktatásban akarjuk használni, ez egy, nekem egy nagyon gyakorlati kérdés, hogyha tanítom a Mars földrajzát, teszem azt, akkor ugye a földrajz, amikor tanulunk, akkor mindig ott van a csomagban egy vaktérkép a Földről. Mi is a földi vaktérkép? Az a tenger szintnek a szintvonala lényegében, ami ugye a kontinensek körvonalát jelenti. Plusz a hegységeknél egy fekete vonal be van rajzolva. Tehát azok a nagyon könnyen lokalizálható helyek, amik nagyon jellegzetesek a Földön, akár tájkép szempontjából. És hogy lehet egy vaktérképet rajzolni a Marsról, ahol nincs tengerszint, vagy a tengerszint nem jelöl ki semmi olyan jellegzetes kontúrvonalat, ami könnyen megjegyezhető, meg persze nincsenek meg a politikai határok sem, nincsen vízrajz, nincsenek folyók, ami szintén a vaktérképnek az egyik alapja. Tehát kell addig gondolkodni, amíg az ember megtalálja azokat a módszereket, hogy egy vaktérképet rajzoljon, a kráterek körvonalai, a nagy hegyeknek a körvonalai, az északi-déli különbségnek a körvonala. Plusz új térképi elemeket kell belevenni, amiket részben a tudományos publikációkból kell kiszedegetni a térképésznek, hiszen nincsenek mintáink. A legtöbb térkép vagy topográfiai térkép, tehát egy sima, akár dombozat árnyékolásos, de hát a színek mutatják, hogy milyen magasan van az a helyszín, de mondjuk nincsenek berajzolva a folyóvölgyek, amik nagyon fontos alakzatok a Marson, meg a kisebb alakzatok, amik egy földi térképen, mondjuk egy forrás be van rajzolva, vagy egy turista térképen, hogy holott a forrás az nem lenne föltünthethető, mert azért annyira nem nagy a méretarány annak a térképnek. Tehát a kicsi alakzatokat is ki kell emelni egy ilyen térképre. Tehát alapkutatásra van szükség egy térkép megalkotásához. És hát szeretnénk azt, hogyha világatlaszokban is megjelennének a bolygó térképek, hiszen egy atlasz arra való, hogy a világot felfedezzük vele, az Antarktiszra sem fogunk, már tisztelt a kivételnek, elmenni. Tehát azt is az atlaszban azért van benne, hogy felfedezzük a térképlapokon keresztül azt, hogy mi van az Antarktiszon. A Mars térkép ugyanilyen funkciót lát el, vagy akár Dél-Amerikában. Ugyanilyen funkciót látna el, tehát szerintem egy világatlaszban a bolygókról nem azt kell leközölni mondjuk, hogy milyen nagy a sugara, meg milyen nagy a mágneses tere, hanem egy térképet, amire való az atlasz. És ebben nagy sikereket értünk el annyiban, hogy most már kapható lesz az a világatlasz a könyvesboltokban, amiben ez benne lesz már. Tehát ez az új sorozatunk, a Marsról egy Mercator vetületű térkép, ami a MOLA adatait használja, tehát ez a lézeres magasságmérésnek a magassági adatait, plusz egy csomó más dolgot. És a Vénuszról egy hasonló térkép, tehát a Marson kívül is vannak bolygók, amiket lehet térképezni hasonló részletességgel. Ugye a Mars felülete az pont annyi, mint a Földön a szárazföldek területe. Ez is egy gondolkodásbeli különbség, egy földrajzos különbség az, hogy nem azt adom meg elsősorban, hogy mennyi az átmérője egy bolygónak, hanem mennyi a felülete, tehát mennyi táj van rajta végül is. És a Marsnál ez pont megegyezik a földi szárazföldekkel, a Vénusznál pedig a Föld teljes területével egyezik meg mindenestül. Csináltunk egy felmérést diákok körében az első próbatérképeink alapján, egy olyan 100 középiskolás és 100 egyetemistát kérdeztünk meg, hogy mondjon valamit erről a térképről fókuszált kérdésekkel, és azt láttuk, hogy a diákok azt keresik a bolygó térképeken is, amit a földrajzi térképeken találnak, a természetföldrajzi térképeken. Azokat az elemeket, amik nagyon sokszor nincsenek meg, mert az ember nem is gondol arra, hogy egy Mars térképen erre szükség volna. És akkor ennek alapján változtattunk például a színeken, a kék szint nagyon elkerültük, mert diákok mondták azt, hogy ez zavaró nekik, hogy kéket alkalmazunk a mélységekre, mert hogy ez a vízre emlékezteti őket, és hát ugye a Marson nincsen víz, tehát legyen valamilyen más szín. Fölmerült az, hogy hol van a marsi arc. Ugye kint van egy plakát arról, hogy a marsi arc jelensége. Ez is egy név a Marson, amit nem tudunk helyhez kötni, de hogyha a térképen megnézitek mondjuk ebben a világatlaszban, ott már oda van írva, hogy itt van a marsi arc, és az is oda van írva, hogy ez nem egy arc, hanem ez egy táblahegy. Tehát azért meg van magyarázva, hogy ne tévedjünk el, de a nem hivatalos elnevezések is valahol föl kell tüntetve legyenek egy térképen, hogy tudjuk, hogy az hol van. Kis magyarázó szövegeket tüntettünk fel azokon a helyeken, ahol nem tudtunk szimbólumot találni, vagy a jelkulcs, hanem hát ugye ez fantázia kérdése is, meg mondjuk egy olyan terület, ahol sok portölcsér található, meg sok portölcsér nyom található, azt egyszerűen odaírtuk, hogy itt sok portölcsér nyom található. Tehát erre egy szimbólumot persze majd ki kell találni, de most ez még nem történt meg, tehát kis kommentárokat írtunk bele. És nagyon-nagyon sokan hiányolták azt, hogy hol vannak a csúcsoknak a magasságai, meg a legmélyebb pontoknak a magasságai. Az Olympus hegyre nagyon sok helyen megvan adva, de a többi vulkán tetejére nagyon sokat kell keresni az irodalomban, amíg az ember megtalálja ezeket az adatokat, hogy ez pont hány méter magas. És ez már megvan, tehát a MOLA adatokból ez kimazsolázható, de ezt megint csak ki kell mazsolázni, mert a diákok ezt szeretnék tudni, hogy rámutatnak egy vulkán tetejére, na milyen magas ez a vulkán? És akkor ez erre való térkép, hogy ezt le tudják olvasni. Föltüntettünk vonalas alakzatokat, tehát nem csak pixeles színfokozatos magassági térkép, hanem mondjuk a folyóvölgyek azok vektoros völgyekként vannak ábrázolva, mint egy földrajzi térképen a folyók. Csak nem kék színnel, hanem valami lilás-vöröses színnel, hogy szintén ne lehessen összetéveszteni. És a leszálló helyek, elég sok diák rácsodálkozott arra, hogy már ennyi eszköz marsot ért, vagy lezuhant, vagy becsapódott, vagy simán leszállt, de nagyon sokaknak ez újdonság volt, hogy már ilyen sok szerkezetünk van a Marson. Más térképeken, mondjuk a Vénusz térkép esetében egy probléma volt az, hogy a kráterek túl kicsik azok, még a legnagyobb kráterek is, hogy egy ilyen kis globális térképen láthatóak legyenek. Ehhez a radar képekből a fotószerűen kivettünk egy jellegzetes kráternek a képét, és azt minden kráter helyére, jelentősebb kráter helyére oda tettük. Tehát szimbólumot csináltunk egy radar képből, és ezáltal egyértelműen látható lesz, hogy hol vannak a kráterek, és az is egyértelműen látható lesz mondjuk a Vénusz esetében, hogy azok véletlenszerűen helyezkednek el a Vénuszon. Ami hát egy geológiai, fontos a geológiában. Itt egy részlet ebből a Mars térképünkből, ami tehát folyamatosan épül, látható egy völgy, láthatók ilyen kapcsolat, vagy szögletes zárójelben ezek a kommentárok, látható az, hogy magyar nyelven van a névanyag. Tehát nem a latin nevezéktant veszük át, hanem lefordítottuk olyanra, hogy a diákok meg is értsék, hogy miről van ott szó, és a felmérésből az derült ki, hogy ez egy nagyon jó dolog volt, mert nem csak automatikusan lemásolták, megkérdeztük azt, hogy írd le a Mars földrajzát a térképek alapján. És látható volt, hogy értették egy adott területen, tehát hogy nem nepentész menzé, amiből ugye nem nagyon lehet érteni, ez micsoda, hanem azt írom, hogy táblahegyek, akkor már valamelyest, mondjuk Spanyolország földrajzát valaki tanulta, akkor tudja, hogy mik lehetnek azok a táblahegyek, vagy egy síkság, vagy egy medencéből, tehát hogy érti is, hogy mi van azon a térképen. És hát ott egy szép magassági adat az Elysium hegyre. És sok problémánk van, a fordításhoz nincs segítség, tehát az IAU-nak, a Nemzetközi Csillagászati Uniónak nincsen olyan kalauza, ami egy fordítást támogatna, vagy egyáltalán megmondani, hogy most hogyan fordítsuk, vagy mint fordítsuk. Ugye a idegen égitestek nevezéktana nem tükrözi annak a elnevezett valaminek a jellegzetességét, csak azt, hogy milyen a morfológiája. Tehát azt mondjuk, hogy hegy, akkor az jelent egy nagy becsapódásos kráternek a peremét, tehát a holdi hegyek, a Kárpátok például, az egy olyan hegy, ami egy medencének a peremének a kitüremkedése, vagy sánca. És ugyanez a szó jelöli a vulkánokat is, az Olympus hegyet, vagy Montes. Tehát a szó nagyon különböző dolgokat jelöl, vagy a medencék és síkságok sincsenek elkülönítve, mindegy, ezzel sok baj van. És hát ez egy kis kör vagyunk az ELTE-n, és a terjesztéssel bajok vannak. Most nagyon szépen tudtuk nektek terjeszteni ezeket a bolyótérképeket, de a nagy közönséghez elég nehéz eljuttatni. Az interneten fönn vannak, letölthetőek ingyenesen, csak a papíros dolgot azt viszonylag nehéz nagyobb, tehát a nagyobb körbe eljuttatni. Tehát összefoglalva. Ezek a bolygótérképek szerintünk, a bolygótérképek általában, azon kívül, hogy a tudósok nagyon komolyan a kutatásra használják őket, de ezek a globális bolygótérképek, amik szép-szép képek lehetnek a falon, arra valók, hogy a fiatalokat, diákokat, idősebbeket, érdeklődőket segítsék abban, hogy felfedezzenek egy idegen világot, és ne csak lássák azt a térképet, vagy ne csak nézzék azt a térképet, hanem értsék is azt, hogy mit akar az nekik elmondani. Tehát a jelkulcs az minél egyértelműbb legyen, mind a nevezéktan, mint a vizuális megjelenése. És nagyon sok információ, tehát egy fél könyv belezsúfolható egy térképbe, én úgy látom. Egy lapon, egy szép lapon. magyar névanyaggal jobban érthető a geológia is, ezt tapasztaltuk, és amit elmondtam, hogy a cél az, hogy az olvasó dekodolni tudja ennek a tartalmát. Itt az alsó sor a lényeges, hogy a planetologielte.hu címünkről letölthetőek ezek a térképek, de azon a CD-n is rajta van nagyon sok belőlük, amit megkaptatok. Köszönöm a figyelmet!